Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket, ez a címlap, a Szabad Európa podcastja. Árvízhelyzetről fogunk beszélgetni, nem véletlenül, mert hogy nagyon sok kormánypárt és ellenzéki politikus pakolja a homokzsákokat, a miniszterelnök is árvízinfókat is tart, úgyhogy nagy kérdés politikai szempontból, hogy ki a nagyobb legény magától, ahogy így többen felvetették a kérdést. És még egy témánk lesz, mert a 444 értesülése szerint Magyar Péter lakásán néhány héttel ezelőtt találkozott egymással Kovács Gergely, a Kutyapárt társelnöke, és Vitézi Dávid Magyar Péterrel, és hát megállapodtak, vagy próbálnak megállapodni egy, ahogy itt fogalmazott a cikkben, a 444-ben, egy Fidesz és DK-mentes budapesti koalícióról. Hát nagy kérdés, hogy ez létrejöhet-e, úgyhogy lesz miről beszélgetnünk. Gáspár Kristóffal, a Paradigma Intézet elemzőjével. Köszönöm, hogy itt vagy nálunk.
Köszönöm, itt lehetek.
Na, kezdjük már az árvíz helyzettel. Mielőtt a részletekbe belemennénk, hogy látod, mert két narratívát lehet olvasni ezzel kapcsolatban, vagy kétféle vélemény. Az egyik az az, hogy hát itt az árvízi bohócok, ahogy itt fogalmaztak egyesek, a politikusok, akik csak szelfizni mennek ki, és tényleg ott vannak egy 10 percig, megcsinálják a fotókat, aztán mennek tovább, vagy ezeknek a politikusoknak, ellenzéki és kormánypárti politikusoknak az a dolga ilyenkor, hogy ott legyenek, és segítsenek, és pakolják a homokzsákokat. Szóval ez a két végletes vélemény van talán. Hogy látod, melyik áll közelebb a valósághoz?
Szerintem ez nyilván ahányan vagyunk ebben az országban, valószínűleg annyiféle módon ítéljük meg a politikusokat, főleg úgy, hogy esetleg hova húz a szívünk, ellenzéki vagy kormányoldali politikusok állnak hozzánk közelebb. De szerintem talán az egy ilyen közös pont lehet, hogy hát mégiscsak egy kis országban egy nem olyan nagyon régen volt a rendszerváltásunk, és ez a egész demokrácia és egész parlamentális demokrácia viszonylag egy új jelenség nálunk, amikor ilyen demokratikus keretek között választják meg a politikusokat, akik ugye hát közpénzből élnek, és ilyen helyzetben, amikor azt mondhatjuk, hogy hát a természet jön és megpróbál elvenni tőlünk valamit társadalomtól vagy emberektől, akkor még jó, hogy a közpénzből élő szereplők próbálnak meg egy kicsit tenni ezért. És nyilván nem arról van szó, hogy ha kiküldenénk a Magyarország összes politikusát, akkor ők elegen lennének ahhoz, hogy a zsákokat megtöltsék és az árvízi védekezést megcsinálják saját maguk, de az biztos, hogy azért egyfajta hát húzóerővel bír, hogyha ott vannak a politikusok is, abszolút mindabban, hogy a helyeket tájékoztassák, akik érintettek az árvíz által, mint pedig azzal, hogy valóban azért van egy olyan típusú húzása a politikusoknak, hogy esetleg sokkal több embert is tudnak motiválni arra, hogy ők is kimenjenek, hiszen van egy nagy láthatóságuk, ezt a Magyar Péter Facebook oldalán, vagy Orbán Viktor Facebook oldalán abszolút jól látható. És hát nyilván vannak azok is, akik, hogy mondjam, lakcipőben és élére vasaltinkben mennek ki, és fogják meg a kezükbe valószínűleg, ha nem is életükben először, de valószínűleg nem sokadik alkalommal egy lapátot, meg egy zsákot. Hát ez inkább megmosolyogtató. Ilyen politikusok is vannak, jó páran, kormány oldalon és ellenzéki oldalon is szerintem, szóval ez teljesen mindegy a színe ebből a szempontból. De szerintem ez jól látszik, tehát hogy azért látjuk, hogy melyik a...
El tudja ezt a választó dönteni ilyen értelemben, hogy ki megy ki lakcipőben és élére vasalt nadrágban, meg ki az, aki sáros gumicsizmán van?
Jobban figyelünk szerintem most már erre. Tehát, hogy ha volt pozitív hatása szerintem Magyar Péter megjelenésének a közösségi médiára például, akkor az, hogy hát el tudjuk különböztetni a gagyit a nem gagyitól. És hát most a gagyit úgy értem, hogy hát
A lakcipős
verzió az egy gagyi verzió, mert az pontosan jól tudja mindenki, aki már életében bármilyen fizikai munkát végzett, hogy nem ilyen szerelésben kell megjelenni egy gáton, és nem így kell pakolni. Míg azokat, akik meglátjuk, hogy tényleg dolgoznak, és nem csak azért, mert hogy sok képet töltenek fel, arra dolgoznak, hanem az egész megjelenésükben ez már látszik. Szerintem ez sokkal hitelesebb is tudja tenni, független attól, hogy mi a valóság. Nyilván a mi valóságunk az csak annyi, amennyit érzékelünk ezekből a posztokból például.
Na nézzük akkor, hogy ki hogy csinálja ezt, mert valóban, ahogy fogalmaztál, hát van ennek azért húzó ereje politikai szempontból, vagy politikai kommunikáció szempontból, és azért Orbán Viktortól megszukhattuk, hogy ő, hogy fogalmazom, szóval hogy lubickol azokban a helyzetekben, amikor ő a megmentő, az ország védelmezője. Hát emlékszünk 2013 Háromban is, ő volt az, aki ugye nem íróasztal mögött ül, hanem oda megy a helyszínre, és megoldja a problémákat. Akkor is 2013-ban is hát többen itt felelevenítették, hogy járta az országot, ugye beszélgetett, egyeztetett a szakemberekkel, ő mondta be, hogy mekkora a vízállás, laktanyában aludt, kolbászt evett, tehát volt itt minden, ami belefér, és ugye most is minden reggel árvízinfót tart, ismerteti a helyzetet, megnyugtatja a közvéleményt, szóval ez mennyire idézőjelbe klappol Orbán Viktorhoz ez a helyzet?
Mindenféleképpen Orbán Viktor nagyon szereti ezeket a helyzeteket, akár a 2013-ra is gondoltunk az akkori árvízre, de akár azóta vélt vagy valós válságok esetén is azért ő nagyon szerette ezeket. Hogyha csak a legutóbbira gondolom, 2022-ben is katonai helikopterrel ment az ukrán-magyar határa, ott megnézni, hogy mi a helyzet éppen aktuálisan, meg hogy hogy jönnek a menekültek.
Tehát ő hiteles ebben a helyzetben?
Az biztos, hogy szereti csinálni, az, hogy mennyire tűnik hitelesnek, az pedig nyilván a fogadó közönségen múlik. Tehát a saját szavazói azok nyilván nagyon hitelesnek fogják gondolni, míg az ellenoldali szavazók azok pedig hát vagy közrehelyesnek gondolják, vagy azt gondolják, hogy ez egy vicc, amit csinál a miniszterelnök.
Tehát akkor ez is pártpreferenciától függ?
Van egy pártpreferenciás része, az egészen biztosan, de az biztos, hogy azért nagyon függ attól, hogy mi a mondani való ebből a szempontból. Ilyen árvízi helyzetben, és konkrétan most ebben a mostani árvízi helyzetben, nem igazán az látszik, hogy Orbán Viktor nagyon nagy politikát tudna, vagy lehetne csinálni ebből az egész helyzetből. Nyilvánvalóan kell védekezni, és kell a szakemberekkel, illetve az önkéntesekkel egyeztetni, megnézni a helyszínt, tehát olyan klasszikus politikai cselekvési eszközöket fel tud mutatni.
Azért a gumicsizma most is rajta van.
Gumicsizma most is rajta van, tehát hogy nyilván a öltözködésében azért megadja a módját természetesen egy ilyen helyzetnek, de ez már a korábbiakban is azért jellemző, és nagyjából kézzelfogható is volt. Szerintem ez jól áll neki abból a szempontból, hogy egy kicsit el tud menni ettől a nagyon valóságtól és a magyar emberektől elrugaszkodott világtól, egy kicsit le tud szállni a földre, és egy kicsit úgy tud tenni, mintha ténylegesen ő ezt élvezni, és ez valószínűleg élvezi, és mellette hát nyilván az irányításban is azért valamennyire, amennyire egy miniszterelnök ki tudja venni a részét, annyira valószínűleg ki is veszi. Úgyhogy szerintem ez abszolút jól áll neki, és itt igazából túl sok kritika, én ellenzéki oldalról is hát az ő szerepléséről nem igazán hallottam kritikát. Magyar Péter is ugye megdicsérte, és helyeselte azt, hogy nem ment el Strasbourgba, lemondta a külföldi útjait.
Hát voltak itt dicséretek, igen, majd erről is, majd Pintér Sándor dicséretés beszélünk, mert valóban történtek olyan politikai üzenetek, amiket egyelőre érdemes elemeznünk. De előtte, ha már említetted azt, hogy milyen helyzetek alakulnak ki, ugye többen felfigyeltek arra, hogy létrejött az árvízvédelemre létrehozott operatív törzs, és ami olyan helyzeteket eredményezett, amihez hát nem vagyunk hozzászokva, már mint a politikát figyelő emberenként, mert hogy egy asztalnál ül ugye Orbán Viktor, Pintér Sándor belügyminiszter és Karácsony Gergely főpolgármester, és hallgatják a vízügyi főigazgatóság főigazgatójának a beszámolóját az adott helyzettől. Többen például ezt kiemelték, hogy ilyen maga, tehát nem nagyon szoktunk el, vagy nem is nagyon emlékszem, hogy lett volna ilyen helyzet, amikor ők hárman egy asztalnál ültek volna.
Én nyilván ez valószínűleg azért egyrészt mutatja a helyzet súlyosságát, hogy azért valóban kellett tenni azért, hogy ez a védekezés ez remélhetőleg sikeres legyen, és sikeres is lesz, hogyha minden igaz. Másrésztről pedig szerintem azt is mutatja, hogy azért az utóbbi hónapokban legalábbis politikai szempontból, és most tényleg a politikai szempontokat előre hozva, egyik fél sem volt kezdeményező, és most nyilván Orbán Viktorra és Karácsony Gergelyre gondolok. Karácsony Gergelyről mi volt korábban az év, hogy az érv, hogy ő az ellenzéknek ugye az első számú kiemelt vezetője, még akkor is, hogyha Gyurcsány Sónak volt a részese, vagy ha visszaemlékszünk egy kevésbé sikeres kampányüzenetre. Ő egy ilyen kiemelt szereplő volt az ellenzéki oldalon, és miért volt kiemelt szereplő? Azért, mert a legnagyobb legitimitással, legnagyobb közvetlen felhatalmazással rendelkező megválasztott politikus volt, már 2019-től kezdve főpolgármesterként, de ugye az, hogy valaki főpolgármester, az ugye együtt jár azzal, hogy helyi szinten kormányzati pozícióban van, tehát hogy az ő ellenzéke ez a Fidesz volt az előző ciklusban, ezt biztosan tudjuk. Az, hogy a következőben is az ellenzéke lesz, az meg egy kérdés, vagy itt a következő témára is már kicsit előre gondolva. De az egészen biztos, hogy ezzel felelősség is jár, és a felelősség az ilyen helyzetekben mutatkozik meg valójában, hogy politikai vezetők egyébként tudnak normálisan együttműködni. Nem gondolom, hogy nagy trashpartit tartottak volna egy ilyen operatív törzsülésen, de az biztos, és szerintem azért az ország nyilvánosságot valamire megnyitatja, hogy egyébként ezek az emberek nem halálos ellenségek.
Tehát akkor ez politikai szempontból nézve, tényleg ezt a részét tekintve, hoz vagy visz, mondjuk, hogy látod, akár Orbán Viktornak, akár Karácsony Gergelynek?
Szerintem ez neutrális, tehát hogy inkább, hogyha ha azt mondjuk, hogy neutrális, akkor az inkább az ahhoz kategóriába tartozik, hiszen nem visz el semmit sem. Nem gondolnám, hogy bármelyik, bármilyen szavazó azt mondaná, hogy akkor mostantól én nem fogom Karácsony Gergelyt támogatni, mert hajlandó volt egy képen szerepelni Orbán Viktorral, és ezt fordítva se gondolnám így. Ilyen helyzetben is szerintem ezt minden szereplő azért elég hangsúlyossá tette az árvízi védekezésben, hogy egy nehéz helyzet van, amikor félre kell tenni azokat a típusú vitákat, amik más esetben megszokottak, sőt el is vártak részben a választópolgárok részéről. Most az összefogásról van szükség, és szerintem ez egy jó szimbóluma ennek talán.
Akkor majd az összefogásról fogunk beszélgetni, vagy nem beszélgetni, és azért meg picit még térjünk már vissza a politikai kommunikáció részére, mert hogy Magyar Péter esetében viszont sokan kiemelték azt, hogy ő picit, mintha hamarabb lépett volna időben, gondolok erre, tehát ő ugye amikor járt a kórházakat, hőmérsékletet mért, a klímaügyekkel foglalkozott, utána szinte másnap egyik napról másikra már kint volt a gátaknál, lapátot rakadott és pakolta a homokzsákokat, és sokan felvetették, hogy Orbánék mintha egy picit elkéstek volna, vagy később kezdték volna, és ha már a kezdeményezésről beszélgetünk, akkor mint egy picit elvitte volna a kezdeményezést. Magyar Péter, ezt kiemelték a szakértők. Ezt hogy látod, hogy ez tényleg így volt, vagy van ennek most így akkor az összefogás fényében, most nem Magyar Péterrel, de a politikusok esetében jelentősége, vagy számít ez?
Igen, az egy nagy elemzői közhely szokott lenni, hogy a pillanaturalás az egy nagyon fontos dolog a politikusok esetében. Az már talán egy kicsit nehezebb megítélni, hogy majd retrospektívan, amikor már elmegy az árhullám, és már tényleg túl leszünk nem csak a nehezén, hanem az egész árvízhelyzeten, akkor majd hogyan fogják megítélni az emberek ezt az egész árvízi védekezést, abban Magyar Péter szerepét és Orbán Viktor, vagy pedig a kormányzat szerepét. De az biztos, hogy most, amikor még a közepén vagyunk ennek az egész jelenségnek, akkor azért az egy szembeötlő dolog, hogy nem a kormány kezdeményezett. Rengeteg olyan információt tudunk, hogy valóban egyébként a hivatalos szervek bármelyik egységét tekintve, tehát a vízügyet, a katasztrófavédelmi rendőrséget, a honvédséget, sőt adott esetben büntetés végrehajtásban dolgozókat is, vagy hát ott raboskodókat is tekintve, kivették a munkából a részüket, ám valóban az valószínűleg elvitathatatlan, hogy önkéntesek nélkül ez nem történt volna meg. Na és ugye szerintem ez a kulcs ennek az egész dolognak, hogy Magyar Péter ugye nem támadta magukat, a hivatalos szerveket, hanem nyilván a politikai vezetőket egy politikai szinten próbálta megértelmezni, egy új keretrendszert adva ennek, és ő az önkéntesekre tette a hangsúlyt, hogyha ő nem ment volna ki, és az ő általa kivitt legalább 1500 ember, ahogy ő fogalmazott, és meg ki tudja, hányan mentek ki csak Magyar Péter miatt, ez a saját keretrendszere természetesen, akkor nem lett volna valószínűleg árvízi védekezés ennyire hatékony, vagy ennyire sikeres, reméljük, mint amilyennek kinéz ez a mostani helyzet. Úgyhogy szerintem abszolút ez egy fontos szempont volt, hogy ő képes volt, és ez megmutatja szerintem a Orbán Viktor, vagy hát a kormányzati oldal, illetve a régi ellenzéki pártokkal szembeni viszonyát, hogy nincsen rá kényszerítve arra, hogy ilyen időbeli gátjai legyenek. Nincsen arra kényszerítve, hogy neki meg kell szervezni egy sajtótájékoztatót.
Nem foglalkozott ezzel ilyen értelemben.
Nem kellett foglalkozni. Neki elég egy telefon, amin el lehet indítani egy Facebook live-ot, és onnantól kezdve ő el tudja mondani, amit el szeretne mondani. Nyilván ez kell egy politikusi felkészültség is, kellett az is valószínűleg, és itt ez az egész Magyar Péter jelenségre is talán egy magyarázat, ami most látszik talán ilyen jól, hogy nincs ez az óriási nagy kiégettség benne, mint ami az ellenzéki politikusokra jellemző. Ellenzékben lenni egy borzasztó helyzet, ráadásul ennyi éven keresztül, tényleg egy agysejtromboló jelenség. Magyar Péter nem volt ellenzékben, ugye ezt a saját családi hátterét és politikai múltját, vagy részben politikai múltját ismerve jól tudjuk. És ilyenkor az látszik, hogy képes egyszerűen innovatívnak lenni, és képes arra, hogy ne legyen keretek közé szorítva, saját keretrendszerében, saját időzítésében tudjon mindennek gyakorlatilag egy újfajta értelmezést adni. Ezt tette szerintem most az árvízhelyzet legelején is.
Törő Gábor is elemezte a helyzetet, és a posztjában úgy fogalmazott, hogy nem lehet nem észrevenni, hogy Magyar Péter mennyire ügyes, amit a közelgő árvíz kapcsán csinál, az szinte tankönyvszerűen professzionális, pont olyan, amilyen a Fidesz politikája, kommunikációja volt évtizedeken keresztül, nincs persze ebben semmi rendkívüli, különösen nem eredeti, de minden benne van. Stratégia, taktika, munka, aminélkül a politika nem lehet hatékony és sikeres, és ő is hozzátette, hogy úgy látja, hogy közben, mintha a Fidesz politikai és kommunikációs teljesítménye picit gyengébb lenne, de hogy egy új politikai helyzet van, és hogy ez megváltozott. Ezzel egyetértesz, hogy, hogy nagyon ügyes volt és tankönyvszerű, amit ő ezzel kapcsolatban csinált?
Abszolút egyetértek én is. Nem követett el gyakorlatilag se stratégiai, se taktikai, tehát sokkal rövidebb távú hibát.
Klasszikusan vitte
végig, és ugye szerintem ez a fontos, hogy politikai kommunikációról beszélünk természetesen, de hogy ez politikai cselekvéssel társult. Nem arról volt szó, hogy ténylegesen, és ez nem a média ellen szól, félreértés ne essék, tehát nem arról szólt, hogy a médiának és az újságíróknak politizálnak a politikusok sajtótájékoztatók vagy interjú formájában, hanem ténylegesen ő a politikai kommunikációt cselekvésként fogja fel, és szerintem ez a kórházas hőmérőzés akciózásnál, a mávos vonatozásnál, illetve most az árvízi védekezésnél is nagyjából jól kijött, hogy nincsen olyan, hogy ő beszél, ő olyan van, hogy ő csinál valamit és beszél. Tehát, hogy szerintem ez egy fontos...
És beszél, és nem csak. Akkor hagyd mondjak egy mondatot, amit viszont más mondott, és sokan felkapták rá a fejüket. Pintér Sándor mondta egyébként, ugye a belügyminiszterről van szó, aki amúgy sem gyakori megszólaló, most az árvízhelyzet miatt ugye tartott ő is sajtótájékoztatót, és azt mondta, hogy mindenki azt a munkát végezze el, amivel a legnagyobb hasznot tudja nyújtani a társadalomnak. Én úgy érzem, hogy ő jelen pillanatban, már mint Magyar Péter, ezt a pillanatban ezt végzi, arra a kérdésre válaszolt egyébként, hogy éppen hogy Magyar Péter ugye pakolja a homokzsákokkal a gátakon, és dolgozik. Ezt hova tegyük, ezt a mondatot?
Nyilván egy homokzsákokat pakoló embert nem lehet szerintem, vagy hát lehet, csak az valószínűleg politikai halált is jelentene támadni, azért, hogy miért pakolja a homokzsákokat.
Na, de itt a legnagyobb ellenzéki pártvezetőjéről.
De szerintem ez az összefogás,
amiről beszéltem,
hogy nem lehet azt csinálni, tehát mondom, az nagyon kivételesen, hát elnézést, de hülyének kell lenni, hogy tényleg valaki lakcipőben és érrevasaltinkben tegyen úgy, mintha ott komoly munkát végezne. Magyar Péter ezt a hibát sem követte el. És hogyha hozzáteszünk, hogy egy kicsit tágabban értelmezzük Pintér Sándor szavait, akkor azért azt is szerintem jól láthatjuk, hogy az a felhajtó erő, amiről már beszéltünk, az a húzás, amit Magyar Péter egyébként képviselt, akár azzal a néhány száz emberrel, vagy néhány ezer emberrel, nem tudjuk a pontos számokat, Magyar Péter számait tudjuk, de hogyha csak néhány száz embert ő ki tudott vinni a saját közösségéből, egyébként pakolni a zsákokat már szombaton vagy vasárnap, az biztosan egy segítség volt, mert annyival kevesebb munkája maradt a hivatalos szerveknek, annyival kevesebb dolga volt egyébként a helyben élőknek, adott esetben a saját ingatlanjaikat is védik. Úgyhogy szerintem ebből a szempontból nyilván Pintér Sándor elismerte, hogy ez egy fontos tevékenység. Más esetben nem volt ilyen helyzet, hogy valaki ennyi embert ilyen könnyen és ilyen nagy motiváló erővel ki tudott volna vinni akár a gátakra. 2013-ban sem hallottunk ilyenről, és hát azóta még nem volt olyan típusú válsághelyzet, ahol fizikailag meg kellett mozgatni sok embert.
Egyébként, ha már a húzásról van szó, meg ha már a kezdeményezésről, volt még egy aspektusa ennek a helyzetnek, és ez szintiszta politikai helyzet. Itt az EP vitára gondolok, meg Strasbourgra gondolok, mert itt is kiemelték sokan, hogy olyan helyzetbe hozta Magyar Péter Orbán Viktor, amire korábban nem nagyon volt példa, ugye felszólította, hogy minden külföldi vagy nemzetközi programját mondja le, mert hogy itt most, tehát az a feladata, hogy itt legyen és irányítsa a védekezést. És ugye itt két dolog történhetett, ha lemondta, mármint a végén ugye lemondta a programját, akkor úgy tűnhetett, minthogyha Magyar Péter nyomására mondta volna le, ha nem mondja le, akkor meg pont az ellenkező hatást érhette volna el. Tehát igazából kíváncsian várta mindenki, hogy reagál, és ugye végül lemondta Orbán Viktor a programját, egy-két Facebook videójában ki is emelte, hogy neki most itt a helye, és tényleg addig nem is hagyja el Magyarországot, amíg nem rendeződik a helyzet. Szóval ezt hogy látod, hogy itt mennyire, vagy ez mennyire Magyar Péternek köszönhető ez a helyzet, és hogy kell ezt értelmezni?
Nyilván az, hogy egy ilyen árvízhelyzet kialakult, és az árvízhelyzetben tényleg a politikai vezetőktől elvárja a magyar társadalom, hogy ott legyenek, és részesei legyenek, az nem Magyar Péternek köszönhető értelemszerűen. Ez egy klasszikus csapdahelyzet, ami emberre nincsen gyakorlatilag jó válasz. Ez a kisebbik rossz volt, amit Orbán Viktor választott természetesen, hiszen abból azért valószínűleg nagy felháborodás lett volna, akár a saját táborán belül is, hogyha most elutazik Strasbourgba.
A kérdés inkább az, hogy ez hogy nem neki jutott eszébe talán.
Hát én erre azt látom, amiről szerintem Török Gábor is talán érzékletesen szemléltette azt, hogy míg tényleg Orbán Viktor Arnold Schwarzeneggerrel kocsikázott Budapesten, vagy konditeremben járt, addig Magyar Péter már kint volt a gáton. Szerintem az a nehézség ennek, hogy Orbán Viktor, biztos vagyok benne, hogy nem igaz a elemzői közhely, hogy Orbán Viktor elengedte Magyarországot, és a belpolitikával nem foglalkozik, nagyon is foglalkozik a belpolitikával, de az viszont egészen biztos, hogy a környezete és a környezete alatt értem, mint részben a saját stábját, részben pedig az egész fideszes értelmiségi holdudvart, hogyha lehet így gondolkodni. Szerintem ő beleesett abba a helyzetbe, hogy már rutinból kezdtek el csinálni dolgokat, és a rutinnak az az egyik hátránya, hogy a középszer az nagyon, nagyon könnyedén előretör. És hogyha középszerű mondások vannak, és nem is megoldások, csak mondások vannak a felmerülő problémákra, akkor egyszerűen, hogyha jön egy jobb szereplő, egy innovatívabb, egy újabb, egy valami újat behozó szereplő, aki mögött teszem hozzá 30-40%-nyi támogatottság is van, tehát hogy nem egy 3%-os pártvezetője szólítja fel a miniszterelnököt, akkor előáll az a helyzet, hogy egyszerűen nincsen más lehetőség, mint hát az ő keretrendszerében csinálni valamit.
Na de ilyet azért nem nagyon láttunk az elmúlt időszakban, tehát ez mindenképpen egy új.
Abszolút új, de hát ez most már azért, itt vagyunk szeptember második felében, azért ez nem most kezdődött, ez valószínűleg a kegyelmi ügyel kezdődött, és azóta látjuk azt, hogy a Fidesz azért nem érzi annyira jól magát ebben a mostani helyzetben, azóta látjuk azt, hogy nincs meg az a kezdeményező képesség, ami korábban megvolt, azóta látjuk azt, hogy a napirendet nem uralja a Fidesz.
Tehát nem tudta visszavenni,
nem tudta visszavenni, és most ez az árvízhelyzet is egy lehetőség lett volna szerintem a kormány oldal részére, hogy visszavegye a kezdeményező képességet, de Magyar Péter időben megelőzte őket, és keretrendszerében is megelőzte őket, és mondom, az már csak egy ilyen megmosolyogtató szempont, hogy egyébként kiállnak olyan politikusok nyilatkozni az árvízről, miniszterek, akik egy, és nem akarom itt újra a lakcipőt elhozni, de hát lakcipőbe teszik ez, vagy egy rosszul ráadott katonai egyenruhába teszik ezt, és nem tudja honvédelmi miniszterként elmondani, hogy a kételtű jármű az egyébként micsoda. Hát ez a komolytalan kategória ismételten, és úgy, hogy mellette egyébként Pintér Sándor nyilatkozatai, vagy egyébként Nagy István Partizánnak adott interjúja, egyébként szakpolitikus megnyilvánulások voltak, tehát hogy ott lenne ez a képesség szerintem a kormány oldalban is, csak egyszerűen valahogy ez a politikai ütemérzék, ez most, mint hogyha elveszett volna, megtört volna, hiszem ezért fog folyni a harc a következő hónapokban, hogy megpróbáljuk valahogy visszaszerezni.
Uh-huh. Beszéljünk már egy pillanatot még Gyurcsány Ferencről és a DK-ról is, mert hogy ő is kint van a gáton, ő is pakol, sőt, neki is voltak kezdemény, mármint a DK-nak is voltak különböző kezdeményezései, politikai kezdeményezései is, például adománygyűjtést indított, SOS segélyvonalat indított, és a DK képviselő is ugyanúgy ott voltak, és pakolták a homokzsákot. Azt írta ki az egyik posztjában Gyurcsány Ferenc, hogy ha kormányon, ha ellenszékben, ha a Duna, ha a Tisza árad, én a gáton. Hát itt ugye vannak áthallások a Magyar Péter eszembe. Szóval az ő tevékenységét ebben a kontextusban hogy látod?
Azt gondolom, hogy nyilván, amit a legelején mondtam, hogy elvárás ez a közpénzből élő emberekkel szemben, hogy politikussal, politikai vezetőkkel szemben, hogy akkor ők ott legyenek, és motiválják az embereket. Szerintem ez abszolút igaz Gyurcsány Ferencre is, és nyilván az lett volna valószínűleg inkább hírértékű talán, hogy Gyurcsány Ferenc nem ment ki a gátra pakolni a homokzsákokat. Szerintem ez nyilván jó, hogy megtette. Nyilván, hogyha ezzel akár csak néhány tucat, vagy esetleg pár száz embert ki tudott vinni ő is a DK közösségéből, az nyilván segítette ezt a védekezést. Az egy nagy különbség, és szerintem ezt kell talán megérteni, és itt mind Gyurcsány Ferencre, mind akár a másik, vagy többi kisebb ellenzéki pártra is van szó. Szerintem, hogyha megnézzük a képeket, hogy kik voltak kint, miért voltak kint, azon kívül, hogy nyilván ez egy jó közösségépítő program, akik kint voltak, azok az emberekről nagy részéről pontosan tudjuk, hogy egyébként ők valóban politikusok, valóban egyébként közpénzből élő emberek, fizetett emberek, adott esetben, hogyha nem is politikusok, de politikusok stábjába dolgozó emberek. Ez a különbség, hogy még a valódi önkéntes az ugye azért megy ki, mert segíteni szeretne, az, aki meg közpénzből él, az nem azért megy ki feltétlenül, mert csak segíteni szeretne, nyilván persze morálisan szeretne segíteni, de hát egy elvárás vele szemben, vagy a közösség részéről, vagy pedig a társam részéről. Szerintem ez egy nagy nehézség itt, hogy ezt hogyan lehet feloldani. Gyurcsány Ferenc nem tudott több ezer embert kivinni, és ez nyilván a DK-nak egy szomorúság, hogy nem ők a legnagyobb ellenzéki párt, és így ilyen helyzetben sem ők a legnagyobb húzóerővel rendelkező szereplők, de nyilván muszáj volt kint lenni, és szerintem ez üdvös dolog is, hogy kint volt ő is. Saját politikai kezdeményezéséről meg hát annyit, hogy most már csak egy 3-8%-os pártvezetőjeként sokkal kisebb ereje és sokkal kisebb szava van, akár az ellenzéki oldalon, akár az egész magyar politikai térben. Látható is, hogy a kormány oldal elkezdte egyébként az influencerek szintje legalábbis összehasonlítani Gyurcsány Ferencet Magyar Péterrel, és most Gyurcsány Ferencet nagyon szimpatikusnak találják, mert ő csak dolgozik és nem beszél. Hát, hogy mondjam, ez is elég megmosolyogtató.
Egyébként, ha már a politikai térről beszélünk, és ez majd átvezet minket a főváros ügyéhez is, amire meghatároztam, hogy volt még egy kezdeményezése, amit kiírte Gyurcsány Ferenc, mert hogy szerinte azt javasolta, hogy ideiglenesen nyissák meg a Lánchidat, pontosan emiatt, a közlekedési helyzet miatt, és erre a kezdeményezésre oda kommentelt Vitézy Dávid, akiről majd mindjárt beszélünk a következő téma kapcsán, és azt írt, hogy tisztelt elnök úr, a posztja teljes félreértése a mostani helyzetnek, ugye azt javasolta, hogy ha ez történne, akkor nagyobb lenne a dugó, tehát hogy teljesen félreérti ezt az egész helyzetet Gyurcsány Ferenc, és nem kevesebb buszsáv kell, tehát, hanem több, ahogy az Árvíz apropóján amúgy sártana kicsit, kevesebb lájkgyűjtő ötletelés és folyamatos performatív önfényezés, ezt is hozzátette még Vitézy Dávid. Szóval azért van ennek egy ilyen politikai oldala, vagy politikai értelmezése is, és itt Vitézy Dávid, na ő nem pakolt, én legalábbis nem láttam homokzsákot pakolni, viszont kommentelgetett, és jelen volt ebben az egész helyzetben. Ezt hogy látod?
Nyilván el kell választani, van egy szakpolitikai része, ami egy közlekedéspolitikai.
Ez most szakpolitika, vagy politika?
Ez ugye próbálta szerintem a DK-stáb, vagy maga Gyurcsány Ferenc adott esetben egy nyilván egy ilyen szakpolitikai javaslattal élni, hogy ők hogyan tudnának hatékonyan és újszerűen segíteni itt az árvíz helyzetben. Most ennek a relevanciája mennyi, azt én meghagyom a szakpolitikusoknak, vagy
és a Vitézy reakció?
Vitézy reakció pedig egy klasszikus Vitézy reakció volt. Nyilván neki, ő most már politikusi köntösbe, és politikusként tudja azt mondani, hogy egyébként ez szakpolitikai szempontból hülyeség, és nyilván szakpolitikailag pedig ez el van, ez elhiszik neki, hiszen ha egy valami nem elvitatható, szerintem semmelyik oldal részéről, csak néhány ilyen elvetemült politikus van, aki ezt elvitatja, de hogy egy szakpolitikailag egy felkészült emberről van szó, ez egészen biztos. Azért a közlekedés politikáért tett elmúlt évtizedes, vagy akár több másfél évtizedes munkája, ez biztos, hogy egy megbecsülendő dolog tud lenni, még akkor is, hogyha egyébként ez politikai sikere nem feltétlenül tudta váltani, lásd, nem lett ugye közlekedési miniszter, se főpolgármester. Itt szerintem ez megint az a helyzet, hogy hát vannak ez a B-liga, vagy nem tudom, MB2, vagy Megye 2, vagy nem tudom, tehát hogy nem a politikai élvonalába tartozó ötletek vannak, nem a politikai élvonalába tartozó szereplők vannak, és ők a saját szintjükön meg tudják vívni ezeket a csatákat. Régen ezeket a csatákat a Momentum és az LMP vívta, hát most már ők valószínűleg egy még másabb ligába lennének, most a Gyurcsány Ferenc vívja a Vitézy Dáviddal. Ez egy ilyen sokadlagos szempont ebből a szempontból, és nyilván az viszont Vitézy kommentjéből azért kiolvasható szintén, meg hát ezt jól tudjuk is, hogy hát de a főváros vezetésének a DK most is része. Tehát, hogy ezt akkor miért nem ott kezdeményezik a főpolgármesternél, vagy a fővárosi közgyűlésben. A új közgyűlés már csak októberben fog felállni, úgyhogy addig a DK-nak sokkal nagyobb befolyása van a fővárosban, még akkor is, hogyha ez nyilván politikailag hát már inkább megtört a választók szintjén, és nyilván hát a legitimáció is viszonylag kisebb lenne, de a szavazók, vagy a szavazatok egy közgyűlési döntés esetében például még ott lennének, hogyha kellene.
Hát jó is, hogy átvezetted így félig meddig a közgyűlés meg a budapesti helyzetet, mert hogy valóban ugye most péntek délelőtt vesszük fel ezt a beszélgetést, úgyhogy elképzelhető, hogy hétvégén még lesznek különböző reakciók arra, amit a 444 írt, hogy nagyjából 3 hete Magyar Péter lakásán összegyűlt Kovács Gergő, a kutyapárt társelnöke és Vitézy Dávid, hogy egyeztessenek Magyar Péterrel, és itt, ahogy az előbb is mondtam, azzal a céllal, hogy egy Fidesz és DK-mentes budapesti koalíció jöjjön létre, és azt írják itt a cikkben, hogy magyar ajánlattal lényegileg arról szólt, hogy a közgyűlésben a Tisza, az LMP és Vitézy, ugye egy együtt, illetve a kutyapárt lépjenek koalícióra egymással, így meg tudják szerezni a többséget, és állítsák kész helyzet elé. Ezzel Karácsony Gergelyt, aki azt írják itt, hogy a jelenlegi állás szerint hátország is komolyabb közgyűlési támogatás nélkül megy neki a második ciklusnak, és aztán utána majd Karácsony Gergely is beállna tulajdonképpen ebbe a helyzetbe. És ugye itt voltak reakciók, ezzel kapcsolatban a Kovács Gergely megerősítette, hogy valóban volt egy ilyen találkozó. Vitézy Dávid viszont azt mondta, hogy szó nem volt arról, hogy, mert ugye az is felvetődött, hogy ő esetleg egy főpolgármester helyettesi pozíciót kapna, és nyilván közlekedéssel kapcsolatban lenne az ő szerepe, vagy közlekedésben lenne az ő szerepe. Ő viszont azt mondta, hogy egyáltalán nem volt erről szó, ideig nem jutott el az ügy. Na de magát a kezdeményezés, meg ezt az egész helyzetet, hogy látod?
Szerintem a nulladik pont az az, hogy itt jól látszik az megint, hogy akkor ki a kezdeményező. Magyar Péter. Hol történik a találkozó? Magyar Péter lakásán, tehát hogy mindenki másnak kell oda mennie hozzá, és ez ugye már...
Ennek van jelentősége?
Ennek van jelentősége, mert Karácsony Gergely is pontosan ugyan ez történt, nem Magyar Péter ment Karácsony Gergelyhez, hiába ő a főpolgármester, hanem a Karácsony Gergely ment a Magyar Péterhez. Ez mindig egy ilyen hát hatalompolitika, hogyha úgy tetszik, és ez nem kell politikusnak lenni, ez szerintem ilyen magánéletben is azért tud egy ilyen megjelenés lenni. Szerintem a kezdeményezés, hogyha ez valóban megtörtént ez a találkozó, és annyit már tudunk, hogy tényleg volt egy ilyen találkozó, akkor az azt mutatja, hogy egyébként Magyar Péternek van elképzelése, legalábbis, hogyha nem is szakpolitikai szintű elképzelései, azt hogy talán ő is állította, vagy cikkbe se történt meg, hogy komolyabb szakpolitikai és mély szakpolitikai szintű elképzelése lennek a főváros következő 5 évéről, de az biztos, hogy politikai szinten van egy elképzelése. Szerintem szeretnék működőképessé tenni a fővárost. Az semmelyik szereplőnek nem érdekel, hogy az első megválasztott tisztségébe, ahova bekerült a Tisza, vagy Vitézi Dávid, vagy a kutyák, ebből a szempontból ez a három szereplőnek azért van közös érdeke, ez rögtön megbukjon. Mert a Fidesz, a DK, az MSZP, meg a Karácsony Gergely már volt a fővárosi közgyűlésben korábban is, nem buktak meg, se együtt, se külön, se hogyan, hogy ezek az új szereplők bejönnek, és hirtelen megbukik az egész fővárosi közgyűlés, és esetben új választást kell kiírni, hát azért ott szerintem nyilván az egy érdekes helyzetet jelentene mindenki számára.
Na de van egy másik, van egy másik aspektusának az egésznek, mert ez itt ugye az is szerepel a cikkben, hogy magyar forgatókönyve szerint Vitézi vagy egy speciális bizottság elnökeként, vagy főpolgármester helyettesként hatáskörébe venni a BKV-t, a BKK-t és a Budapesti Közművek ZRT-t, a főváros legfontosabb és legnagyobb költségvetésével dolgozó cégeit, ami több szempontból érdekes. Egyrészt maga a felvetés, hogy ő mint főpolgármester helyettes, amit ugye egyelőre cáfolt, tehát azt mondta, hogy itt még nem tartunk. Na de ha már a kezdeményezésnél járunk, ugye, hogy itt tulajdonképpen Magyar Péter a Fidesz ellen, de egy Fidesz által korábban támogatott politikust vagy szakpolitikust vonna be ebbe a helyzetbe. Nincs ebben ellentmondás?
Azzal feloldható az ellentmondás, hogy a Tiszának vagy Magyar Péternek nem volt főpolgármester jelöltje, és ugye Vitézi elsősorban főpolgármester jelölt volt. Az más kérdés, hogy ő most listáról bejutott, annak ellenére, hogy nem ő nyerte a választást. És ő maga is elmondta, hogy Vitézi Dáviddal ő szimpatizált még a kampányban is, hogyha emlékszünk, június 9-et azért voltak ilyen mondatai. De szerintem azért az fontos kiemelni, hogy nyilván, hogyha Vitézi Dávid szempontjait mérlegeljük, akkor az mindenféleképpen egy nagy visszalépés lenne, hogyha ő korábbi nagy politikai jelöltként ő megkapja a régi területét, amit 2014-ben ugye Tarlós István elvett tőle. Tehát, hogy nyilván lehet a városnak jót tenni, hogyha Vitézi Dávid vezetné a BKK-t, vagy a BKV-t, vagy a kettőt együtt, de az egészen biztos, hogy ez politikai szempontból azért inkább egy ilyen, sokadik pálya lenne, ahonnan szerintem nehéz visszaépülni.
Főleg... Már hogy érted, hogy sokadik pálya már, mint kinek?
Vitézi Dávidnak. Hát Vitézi Dávid volt az első számú politikai jelöltje, egy Karácsony Gergellyel szembeni
virágnak. Hát azok a Fidesz is támogatta.
A Fidesz is támogatta. Nyilvánvalóan, hogyha ennek ellenére Vitézi Dávid megkapja a fővárosi közgyűlés és Karácsony Gergely által felügyelt egyik cégnek a vezetését, gyakorlatilag egy fő politikai jelöltből és egy jelentős, kiemelt jelöltből lesz egy cégvezető, bármilyen nagy is az a cég, azért ez egy komoly visszalépés politikailag. Magyar Péter szempontjából pedig nyilván ez a kezdeményező képesség, ugye, amit már említettem szintén, hogy szeretném működőképessé tenni a várost, szeretnének valamilyen ellensúlyt képezni valószínűleg a DK és a Fidesz
de
világában.
De pont Vitézivel? Bocs, hogy szavágtam megint, de nyilván találhatott volna más szakpolitikust is. Ugye pont Vitézi Dávid, aki hát nagyon sokat beszélgetünk, nyilván rengeteg elemzés volt arról, hogy a Fidesz támogatta, hogy az egész egy mesterterv volt tulajdonképpen, és a Fidesz eleve őt akarta támogatni. Tehát azért rajta van ez a, hogy mondjam, bélyeg idézőjelben, hogy ő a Fidesznek a támogatottja embere.
A bélyeg rajta van, szerintem ezzel sokat kell valószínűleg dolgozni, és le tudja mosni magáról, és hát közvetlen következményét az LMP-n belül már láttuk ugye augusztusban, ami ott történt. Vitézi Dáviddal szemben viszont szerintem van egy olyan lehetőség, hogy Vitézi Dávid egyébként, és én legalábbis ezt látom, hogy folyamatosan harcban van. Tehát, hogyha egy szereplő volt folyamatosan harcban az egész nyáron, meg itt a politikai szezon kezdetén, akkor az Vitézi Dávid volt, aki egyszerre harcolt Gyurcsány Ferenccel, Karácsony Gergellyel, Orbán Viktorral valamilyen szempontból, de Lázár Jánossal egészen biztosan, tehát hogy folyamatosan sokfrontos háborút vív, azért az azt jelenti, hogy egyrésztről a szereplő az valamire egyedül van hagyva, tehát hogy nincs egy nagy politikai közösség, aki őt felkarolja, másrésztről pedig azt is jelenti, hogy ha valakinek ennyi ilyen sokféle és sok irányú konfliktusa van, akkor valószínűleg nincs olyan típus elköteleződés egyik vagy másik irányba sem. Persze lehet az nyilvánvalóan is, azért erről nem szabad megfeledkeznünk természetesen, hogy Fidesz is azért egy sok szereplős és sok különböző érdeket felvonultató nagy szerveződés. Lehet az, hogy Vitézy a Fidesz egyik részével jó viszonyt ápol, a másik részével meg nem ápol jó viszonyt. Erre az utóbbi 15 évből azért már láttunk példát, ez egészen biztos. De mellette azért azt is szerintem fontos kiemelni, hogy túl sok lehetősége neki nincsen. Tehát nem fog Szentkiri Alexandra helyére lépni, az egészen biztos nem ő lesz a Fidesz, budapesti Fidesz megújítója, mint amilyen elvárást ugye Orbán Viktor Szentkiri Alexandrával szemben megfogalmazott, hogy újítsa meg a Fideszt és növelje a fővárosi támogatottságát Fidesznek, ez az új arcokkal szerintem erre egyébként valamilyen fajta lehetősége talán még lesz is, akik bekerültek a közülésbe. Szóval a Vitézy nem tud fideszesebb lenni a fideszeseknél, marad akkor az a középső pozíció, hogy mindenkivel valamennyire kicsit rosszba van, és akkor próbálja megkeresni azokat a szövetségeseket, akikkel van ilyen típusú közösség. Hát, hogy a Kutyapártra és a Tiszára gondolunk, akkor biztos, hogy a Fidesz és a DK ellenesség az mind a két szereplőre azért alapvetően inkább jellemző volt az utóbbi időszakban is.
Igen, ez egy nagyon érdekes helyzet lesz, az biztos, csak egy utolsó kérdés a végére, hogy Karácsony Gergely mennyire szorult be akár ebbe a pozícióba, vagy mennyire van kényszerpályán, ha mondjuk kap egy ilyen ajánlatot, tegyük fel, ha összejön, bár ugye nyilván most nem tudjuk még meg, még mondjuk Magyar Péter reakciója sem jött ki, de ha mondjuk egy ilyen ajánlatot kap, ő mennyire van beszorulva ebbe a helyzetbe, egyáltalán van-e mozgástere?
Abban a szempontból biztos a mozgástere, hogy ez a három szereplő, akiről beszéltünk, tehát a Kutyák, Magyar Péter, illetve Vitézy Dávid, közösen nincsen többsége a fővárosi közülésben, hogyha három szereplő összeáll, még akkor is hiányozni fog.
Tehát kerül ilyen értelemben Karácsony
Gergely szava döntő lesz, vagy pedig bármilyen más olyan szereplő, akit még esetleg be tudnak vonni ebben az együttműködésbe. Nem azt mondom, hogy...
De két vonhatnak be, hát tulajdonképpen itt a DK-féle csapat marad.
Hát itt a DK-féle csapat marad, de azért van egy MSZP-s képviselő, vannak párbeszédes képviselők, tehát hogy még itt is van mozgástér, de mellettem nyilván szerintem beszorul, és abszolút beszorul, látszik rajta. Látszik az, és lehet hallani a Városházára éreket, hogy óriási leépítés van egyébként, mert tudják, hogy a következő ciklusban már nem lesz annyi, és ez nem kifizető hely, hanem tényleg ilyen politikai munkát végző szereplő, tehát hogy nem lesz értelemszerűen egy főpolgármester helyettes, sokkal kisebb lesz az a típusú politikai stáb, mint ami az előző ciklusban megszokott volt a Városházán, úgyhogy én azt látom, hogy szerintem mindegy kicsit egyedül is van, hogy a Karácsony Gergely nem igazán tudta visszaszerezni azt az imázsát, ami korábban jellemző volt, azért ez valószínűleg már 2021-es miniszterelnök jelölti visszalépésekor kicsit megtört, és most főpolgármesterként szerintem egy nagyon-nagyon nehéz helyzetben van, nem lehetetlen természetesen, csak ahhoz szerintem neki is párbeszédet kell folytatnia, és az a párbeszéd, ez ennek szerintem részét kell képezni, ez a három szereplő is. A hírekből jól tudjuk, hogy Vitézy Dáviddal még nem egyeztetett egyszer sem. Szerintem ez alapvetően egy persze valami stratégia része lehet, de alapvetően én ezt inkább egy hibának gondolom, mert az, hogy felmérjék, hogy kinek milyennek a lehetőségé, az ilyen típusú egyeztetések folyamányaként jöhet létre. Úgyhogy szerintem van lehetőség a Karácsony Gergelynek, de sokkal-sokkal nehezebb lesz, és óriási kihívás lesz működtetni a Városházát, de láthatóan vannak elkötelezett szereplők, akik szintén érdekeltek a Városháza működtetésében és közülés fenntartásában, úgyhogy szerintem ebben talán valamilyen partnerséget is fog tudni kötni, hogyha arról van szó.
Hát nagyon izgalmas lesz, ebben biztos vagyok most a következő néhány hét ebből a szempontból is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és elemeztük legalábbis most a jelenlegi helyzetet. Köszönöm. Önöknek pedig köszönöm szépen a figyelmet, ennyi volt most a címlap. Ha tehetik, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra, viszontlátásra.